szeretettel köszöntök mindenkit Isten tiszteletünkön, és kezdjük meg az evangélikus énekeskönyv 395-ös számú énekével. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgi énekünk a 8-as számú liturgia lesz, az 58. oldalon található az evangélikus énekeskönyvben.
Isten az én segítőm, az Úr az én lelkem megtartója. Segíts meg, Istenem, a te neved által, és hallgass meg imádságomat. Magasztalom a te nevedet, Uram, mert jó vagy, mert kimentettél engem minden nyomorúságból.
Kicsőség legyen Atyának, és Szent Fiának, Krisztusnak, a Szent Lélekkel egységben.
Hű az Isten, aki elhívott minket az ő fiával, a mi Úrunk Jézus Krisztussal való közösségre. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunkkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, bűnbánattal vallom, hogy gyenge és elesett vagyok hitemben, mert sokszor hallgattam, de nem cselekedtem igédet. Könyörülj rajtam, és nevelj őszinte engedelmességre, hogy készségesen cselekedjem akaratodat az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Készséges nélkül kiáltunk,
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk. Uram, tőled van minden jó, nélküled nem is élhetünk. Adj azért bölcs szívet, hogy helyesen gondolkodjunk és cselekedjünk, és így mindenkor tetszésed szerint éljünk, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a keresztény gyülekezet Szent Háromság ünnepe utáni 9. vasárnapra egyházunk által kiírt szentigét, amelyet megírva találunk Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében a 10. fejezet első versétől a 13. a következőképpen. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott leveléből, az első levélből olvasom az igét a 10. fejezet első versétől. Nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt. De többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Mindez példává lett számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Bálványimádók se legyetek, mert közülük némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni, inni és felkelt játszani. De ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 000. Krisztus se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyótól. De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül iratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istenünk beszédét. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el közösen az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. Foglalnak helyet a testvérek, és Isten tiszteltünk folytatásaként készülve az ige hirdetésre a 331-es számú éneket énekeljük.
imádságot énekel. Egyedül benne bízzel bátran, megújul akkor életed. Ki benne nézik boldogan, arra az
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amint megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangélium 16. fejezetének első versétől a következőképpen. Majd szólt a tanítványaihoz is. Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Ezért előhívatta, és így szólt hozzá. Mit hallok rólad? Adj számot a sáfárságodról, mert nem lehetsz többé sáfár. Erre a sáfár így gondolkozott magában. Mit tegyek, ha uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit tegyek, hogy amikor elmozdítanak a sáfárságból, legyen, aki befogadjon házában. Azután egyenként magához hívatta urának minden adósát, és megkérdezte az elsőtől. Mennyivel tartozol az én uramnak? Az így felelt. 100 kors olajjal. Erre azt mondta neki. Vedd az írásodat, ülj le gyorsan és írj 50-et. Azután a másiktól is megkérdezte. Te mennyivel tartozol? Az így válaszolt. 100 kórus búzával. Erre így szólt hozzá. Vedd az írásodat és írj 80-at. Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett. Mert a világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az. És aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, kibízza rátok az igazit. És ha másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek azt, ami a tietek. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, nem tudom, hogy ki látta a Kapj el, ha tudsz című filmet. Annak jelentkezik, meg úgy bólogatnak. Sokan ismerik ezt a filmet. Ugye Leonardo DiCaprio játssza a főszerepet, egy csalót. És Tom Hanks, aki a FBI ügynököt alakítja. És hát döbbenetes ez a film, főleg azért, mert igaz történeten alapul. Volt egy Frank William Abagnale nevezetű fiatal ember, aki 16 éves korától 2,5 millió dollárnyi hamisított csekk állított elő, és szerezte meg ezt a vagyont, és azt állítja, hogy ez idő alatt körülbelül 8 embernek adta ki magát. 8 embernek a személy azonossága alatt élt. És nem is akár kiknek egyébként, tehát volt, hogy légipilótának adta ki magát, volt, hogy orvosnak adta ki magát, volt, hogy ügyésznek adta ki magát, és volt, hogy tanárnak, tanársegédnek adta ki magát. Hát, hogyha nézi az ember ezt a filmet, úgy elkezd, ha jó lelkiismerettel éli az életét, elkezd közben szorongani, hogy bírja ez az ember ezt megtenni, hogy akkor így él, hogy pilótaként. Hát gondoljunk ebbe bele. És eleinte ezt arra használta, hogy akkor megy, utazgat ingyen, mert hát a pilóták ingyen utazgathatnak, de került olyan helyzetbe, hogy azt mondták neki, hogy na akkor vedd át az irányítást a gép fölött. És ő nem volt pilóta, tehát ő nem tudott vezetni. Vagy ott volt, hogy doktornak adta ki magát. Egy éven keresztül szülész rezidens főnököt személyesített meg.
ezt is elképzelhetetlen belegondolni, hogy ott vannak ilyen éles helyzetek, és akkor ő nem is ért igazából ehhez az egészhez. Hát amikor tanított, ugye, hát, hogyan tanított ez az ember, vagy ügyésznek, hát ott legalább elvégzett egy iskolát, elvégzett egy vizsgát, és igaz, hogy kétszer megbukott, de aztán mindig megnézte, hogy mi az, amit elrontott, és akkor abból harmadjára sikerült neki, és elvégezte ezt. És hát olyan trükkjei voltak, amik döbbenetesek, hogy megfigyelte a reptéren, hogy hova teszik a pénzt, a autókölcsönzők, meg a légitársaságok, hogy elhelyezték azt egy ilyen dobozba, és oda ment, ráírta egy papírra, hogy nem működik, adják át a biztonsági őrnek, és beöltözött biztonsági őrnek, és akkor átvette azt a dobozt. És csodálkozott utána, hogy hogy vették ezt be, ezt a trükköt, hogy nem működik, hogy nem tud működni egy olyan doboz, amiben bedobják a pénzt. Döbbenetes ez az egész, utána elkapták. Börtönbe került, de aztán az FBI-nak a tanácsadójává lett. Meg olyan tanácsadóvá lett, aki ilyen pénzügyi csalásokkal szemben tud irányítani embereket. És hát sok-sok millió dollárt keres azóta is, csak most már reménység szerint tisztességes úton. És hogy mi vitte rá ezt az embert erre az egészre? Hát 16 éves korában elváltak a szülei, ott volt egyedül egy ilyen helyzetben, elment a szüleitől, és akkor próbált megélni, nem kapott munkát, mondták, hogy túl fiatal vagy, hát egy idő után azt mondta, hogy na, akkor 26 éves vagyok, akkor már kapott munkát, meg több pénzt kapott, és hát belement ebbe a dologba. Egy ilyen helyzetben elkezdett így ügyeskedni, és hát így akkor ide jutott végül. Hát csodálkozunk ezen, meg mosolygunk ezen, de hát nem követendő példa ez az ember. De el kell, hogy ismerjük, hogy a maga nemében nagyon ügyes. Nagyon okos megoldásai voltak a maga nemében. És hát azért hoztam ezt a példát, mert Jézus is egy ilyen példázattal állt elő. Egy sáfárt hozott a tanítványok elé, és hát ugye ki az a sáfár, ma már ezt a szót annyira nem használjuk, még talán a sáfárkodást úgy ritkán, de ez olyan archaikus kifejezés, nem nagyon van ott a mindennapjainkban. Hát nem is nehéz is talán úgy lefordítani, hogy na, akkor hogy használnánk ezt a szót a mai világban, gondnok, de hát az nem feltétlen ugyanazt jelenti, inkább itt ugye a pénzügyekkel való foglalatoskodást, meg annak a megforgatását jelenti. Lehet, hogy azt mondanánk, hogy menedzser, vagy vagyonkezelő, de hát akkor meg valami hivatal jut eszünkbe. Tehát az a lényeg, hogy olyas valaki, akire rábízza az ember az ő tulajdonát, az ő dolgait, megbízik benne, és azt mondja, hogy ezt kezeld. És ezeknek a sáfároknak nem kellett úgy napi szinten elszámolniuk a dolgokkal. Nem időről időre azért ránéztek, hogy na, hogy kezeli a dolgokat, de addig meg nagyon nagy szabadságuk volt, és sok ilyen földterület volt annak idején Izraelben, amit így rábíztak egy sáfára, és azt mondták, na, intézd ezt a gazdaságot. Kezeld ezt. És ez óriási bizalom, amikor valakire így rábízzuk a dolgainkat, és nincs ez, hogy naponta látnánk, hogy mit tesz, mit művel. És azt mondja Jézus ebben a példázatban, hogy egyszer csak bevádolták ezt a sáfárt. Az a szó szerepel itt, diaballo, ami rágalmat is jelent egyébként, diabolosz szó talán ismerősebb, a sátánt is illetik ezzel a szóval, hogy rágalmazó, hogy vádol. És hát van, amikor a vád ugye az jogos, de van, amikor meg rágalom, ami nem igaz. De bevádolják. Hát most nem tudjuk, hogy ennél a sáfárnál itt eredetileg mi volt a helyzet, hogy ez tényleg csak rágalom, ahogy ez a szó erre utal, vagy hát hűtlen kezelésről volt szó. De amit utána művelt, azért sejthetjük, hogy nem biztos, hogy minden tiszta volt azzal, amit ő tett előtte. És hát hivatja a gazda, az úr, és mondja neki, hogy számolj el, mert nem lehetsz többé sáfár. És értelmezhetnénk ezt úgy is, hogy azt mondja neki a gazda, azt mondja neki az úr, hogy számolj el, mert ha nem jól számolsz el, akkor nem lehetsz többé sáfár. És erősíti ezt az a fordítás, amit előttünk van, hogy mit tegyek, ha uram elveszi tőlem a sáfárságot, hogy esetleg itt ebben a értelmezésben lehetne az, hogy hát most számot kell adnom, de lehet, hogy még megúszom, lehet, hogy még átmegyek a rostán, de igazából a görögben nincs ott ez a ha, hogy mit tegyek, ha. Az van, hogy mit tegyek, az én uram elveszi a sáfárságot. Tehát az van, hogy számolj el, ez a végső elszámolás, nem lehetsz többé sáfár. Mutasd meg, hogy mi van, hogy azért ezt lássam, de te nem lehetsz többé sáfár. És hát ez az ember válságtanácsot hívott össze önmagában. És átgondolta, hogy na akkor most mi van? Most akkor mit csináljak? És átgondolta, hogy mit lehet ebben a helyzetben tenni. Kapálni nem bírok. Koldulni szégyellek. És gondolkodik, hogy na akkor merre menjen tovább, és azt mondja, hát tudom. Tudom már, mit fogok tenni. És hát arra jut, hogy csal. Azt nem szégyelte, érdekes módon. És oda megy az emberekhez, és kérdezgeti őket, hogy mennyivel tartoznak, és hát mivel eddig vele ment az üzletelés, vele mentek ezek a folyamatok, azok az emberek, hogy mit sejtettek ebből az egészből, nem tudni, hogy érezték, hogy ez nem stimmel bizonyára, de hát ők belementek ebbe, hogy akkor mennyivel tartozol 100 kors olajjal? Ez körülbelül 40 hektoliter olaj. És azt mondja neki, írd a felét. Másikat kérdezi, hogy te mennyivel tartozol 100 kórus búzával? Azt mondják, hogy ez körülbelül 270 mázsa búza. És akkor azt mondja neki, hogy 100 helyett ír 80-an. És hogy miért tette ezt? Hát azért, mert hogyha majd nem lesz semmilyen lehetősége, akkor ott lesznek ezek az emberek, akiket megszerzett magának barátként ezekkel az ügyletekkel, és akkor ők fognak segíteni rajta majd, amikor nehéz helyzetben lesz. Igen ám, de hát ezzel el kell számolni. És hát itt jön ebben a példázatban a megdöbbentő rész. Mert mit várnánk, hogy mit tesz az úr ezzel a szolgával? Vagy ezzel a sáfárral, ugye nem egy magasrangú szolga. Mit tennénk? Mit tenne vele? Mit várnánk? Hát azt várnánk, hogy kivereti belőle ezt a pénzt is, amit még itt az utolsó pillanatokban elherdált, és utána rúgja ki páros lábbal. Ehelyett mit tesz? Megdicséri. Azt mondja, jó, hát ez jó volt. Ez nagyon ügyes volt. Hogy okosan cselekedett. És ugye nem értenénk ezt, hogyha nem lenne ott az, hogy a maguk nemében. És ez kulcs szó ebben az egészben, hogy a maguk nemében. Úgy is lehet ezt fordítani, hogy a maguk nemzedékével, vagy a maguk fajtájával, valaki ezt így fordított, egy kicsit olyan furcsának tűnik ez az egész, de hogy azt írja le ez a dolog, hogy abban a helyzetben, abban a szorongattatott helyzetben, a maga gondolkodás módja szerint, a maga szabályai szerint okosan cselekedett. A lehetőségekkel élve. És persze, hogy nem arról van szó, hogy itt Jézus erre buzdítana bennünket, hogy ilyen dolgokat tegyünk, hogy ügyeskedjünk, hogy lopjunk, hogy csaljunk. Hát pont ebből kellene megtérni mindenkinek. Itt sokszor Magyarországon ez olyan divat, hogy akkor hogy lehetne kijátszani a különféle adókat. Meg amikor valamit vásárolni akar az ember, és akkor mondanak egy árat, és akkor ez elég jó ár. És akkor utána, na hát akkor a számlát erre és erre a címre szeretnénk kérni. Ja, számla is kell? Ja, hát akkor az nem úgy van, akkor számoljuk hozzá az áfát, a 27%-ot, meg a ki tudja, hogy mennyit. Ja, hát hogyha az úgy kell, hát hogy evidenciának kezelik sokszor azt, hogy csalások vannak. Ugye hát sokszor itt volt a nyakunkon valami elnyomó uralom, itt voltak a törökök, az osztrákok, a ruszkik, aztán úgy megszokták az emberek, hogy na hát ki kell játszani valahogy itt a felsőbbséget. És sokszor ma is így gondolkodnak, hogy na hát nehogy már ezeknek adjunk. És most szinte mindegy, hogy milyen vezetőség van, azt mondják, hogy hát úgyis ellopják, hát én akkor nem fizetek, nem adok. Nehogy már. Csak hát így van berendezkedve aztán utána az egész törvényhozás, hogy hát sokan ügyeskednek, és aztán meg nehéz úgy behajtani dolgokat, hogy aztán sokan így gondolkodnak. Hát pont ebből kellene megtérni, hogy na majd okosban megoldjuk, meg majd ügyeskedünk. Nem, hogy ez példa lenne, és Jézus sem ezt hozza példaként, hanem egy példázatot mond, amiben egy dologra fókuszálja ezt az egészet. És többször hoz Jézus ilyen példázatot, vagy ilyen példát, amiben nem azt akarja mondani, hogy például a tolvaj az egy pozitív személy lenne. Amikor azt mondja, hogy úgy fog eljönni az emberfia, mint éjjel a tolvaj. Hát ezzel nem azt mondja, hogy olyan, mint egy tolvaj. Abban olyan, hogy nem várt módon egyszer csak vissza fog jönni, mert tolvajt se várja senki. Vagy amikor arról beszél, hogy legyetek olyan okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. Tehát ott is az, hogy az okosságukban legyetek olyanok. És miért hozza tehát Jézus ezt a példázatot, vagy mit akar ebből kiemelni? Hát azt, hogy ez a sáfár tudta azt, hogy itt vége a játéknak. Hogy itt vége a dolgoknak. Nem úgy volt vele ebben a helyzetben, hogy na majd lesz valahogy, ahogy eddig is volt, majd lesz, hanem úgy volt vele, hogy itt lépni kell. Itt megoldást kell keresni. Be kell biztosítanom magamat, be kell biztosítanom a jövőmet. És ugye mi ez a hamis mammon, amiről itt beszél Jézus? Hát ez a földi dolgok. Az anyagiak. És ott van előttünk ennek kapcsán az a kérdés, hogy mi hogy vagyunk ezzel az egésszel. Hát nekünk is nem sokára biztos, hogy vége. Hogy ez napokban, hónapokban, években vagy évtizedekben mérhető, azt nem tudjuk. Lezárul ez az egész. És gondoskodtál már a jövőről? Gondoskodtál már a helyedről? Mert sokan úgy vannak vele, hogy hát igen, gondoskodtam, itt szembe elmennek a sírköveshez, és akkor megvásárolják a sírkövet, ráiratják még a nevüket is, a születési dátum ugye megvan, a kis vonalka, és akkor, hogy hát amikor majd meghal, akkor majd oda vésik, vagy oda teszik a réz számokat. És lehet, hogy valaki gondoskodik így a helyéről, hogy na majd ide temessetek. Ne kelljen akkor az utódoknak ezzel kínlódni. De hát nem ennyi az élet, hogy akkor ott kezdődött abban az évben, aztán egy évben befejeződik, és az a rövid kis szakasz, hanem hogyan tovább? Erre gondolunk? És hogy tudunk erről gondoskodni? Ezt a példázatot látva, vagy ezt a ige szakaszt látva, félreérthetnénk, és gondolhatnánk azt, hogy hát úgy, hogy akkor én pénzzel megszerzek dolgokat. Egyszer mesélte egy lelkész testvér azt, hogy temetéskor jött valaki, ugye, hogy a elhunyt szerettét eltemessék, és azt mondta, hogy én nem sajnálom az összeget, bármennyit fizetek azért, hogy ő a mennybe juthasson. És döbben, ezt komolyan gondolta az az ember, hogy ezt valahogy így el tudja intézni. Eddig mindent el tudott intézni így. És ezt is majd valahogy kifizetem. Valahogy ez megoldom, okosba, hogy megadom az árát. Hát mi nem aranyon és ezüstön váltattunk meg, és nem így tudjuk magunkat megváltani, meg sehogy nem tudjuk magunkat megváltani, a mennybe juttatni. Egyetlen egy lehetőségünk van, hogy elfogadjuk Jézusnak a váltságát, amit ő tett értünk. Az ő drága vérén váltott meg bennünket, azzal fizette ki az árat. Valakinek meg kell halnia a bűn miatt. Amit én műveltem itt az életem során, annak van következménye. És Jézus meghalt ott a kereszten értem is. És hogyha ezt elfogadom, akkor el van készítve számomra is az a hely. Ilyen módon tudok gondoskodni a helyemről. Hát nem én, ugye itt csak elfogadhatom ezt, de hát mégiscsak ez a módja, ez a lehetőség. Így élhetek ezzel. És pont az ilyen ügyeskedéseinket, ilyen bűneinket, hogyha megvalljuk, ő azt ígéri, hogy megbocsátja azokat, és megtisztít bennünket. És hogyha már hívő emberként éljük az életünket, akkor tisztában vagyunk azzal, hogy egyszer ennek vége, hogy le fog ez záródni, hogy nem ez a végső terep, ahol be kell rendezkednünk, de persze sokszor mi hívő emberek is úgy éljük az életünket, úgy csinálunk, mintha nem lennénk ezzel tisztában. Itt próbáljuk megoldani a dolgainkat, és úgy vagyunk, mint a világ fiai. Úgy gondolkodunk. A világ fiainak a számában akarunk indulni. Ahogy ők gondolkodnak, itt berendezkedni, a mulandóba fektetünk be sokszor. És Jézus pedig arra akarja irányítani a figyelmünket, hogy a mulandókat, azokat a dolgokat, amik itt ideig valók, azokat fektessük be örökké valóba. És hogy lehet ezt? Hogy lehet ezt megtenni? Egyszer Zimány Józsi bácsi egyik igehirdetésében hallottam, talán pont ennek az igenek a kapcsán, hogy sokszor úgy van vele, hogy ad borravalót, ahol csak tud, benzinkutaknál, meg mindenféle helyeken, hogy ott van ez a hamis mammon, az a néhány száz forint, és hogy azoknak az embereknek meg ez a nyelvük, így lehet velük beszélni, vagy így lehet velük kapcsolatot teremteni sokszor, hogy adok neki, és akkor lehet utána velük komolyabb dolgokról is beszélgetni. Tehát ez egy ilyen érdekes, praktikus dolog, de hát, hogyha ezen gondolkodunk, ezt kérdezzük Istentől, hogy Uram, hogy tudnám én az én mulandó dolgaimat, és itt anyagiakról van szó, amikor a mammonról van szó, de persze minden másra gondolhatunk, amit az életünkben ott van, hogy tudnám ezeket a mulandó dolgokat örökké valóba befektetni. Hogy ne csak azon járjon az eszünk, hogy itt a mulandóba hogy tudom megforgatni, jól sáfárkodni itt a földi keretek között, ez is fontos persze, mert ránk bízta az Úr ezeket a dolgokat, de hogy az örökké valóba hogy tudnám ezeket befektetni. És az Úr tud adni gondolatot, tud adni bölcsességet ezen a téren. Meg tudja mutatni, hogy hol tudom az ő misszióját támogatni. Gyülekezetben, egy ember életében, vagy akár távoli misszióban. Hogy segíteni valakit, hogy eljusson egy csendes hétre, vagy hogy legyen bibliája, vagy legyen, kapjon egy olyan könyvet, amiben az örökké valósággal szembesülhet. És az a pár ezer forint, amit befektetek, örökké valóvá válhat azáltal, hogyha az az ember megtér. Hát micsoda, milyen óriási dolog. És azt a pár ezer forintot elkölthetem valami arra, amit megeszek, megiszok, aztán el is felejtem utána. Elhasználom. És milyen jó, hogyha már így gondolkodom, hogy a mulandót az örökké valóságba befektetni. És itt könnyű tévútra szaladni, ugye így az anyagiak kapcsán, belesüppethetünk abba, mint a világfiai, hogy csak a földiekkel foglalkozunk, és csak arra fókuszálunk, pedig az mulandó. De abba is átsúszhatunk, hogy nem foglalkozunk ezekkel a földi dolgokkal kellőképpen, nem vagyunk jó sáfárok ezekkel, mert hát ez úgyis mulandó. De hát Isten számunk kéri ezt is, hogy ezzel hogyan gazdálkodunk, és ezeket hogyan alkalmazzuk. Hogyan élek a lehetőségekkel. Azzal a kevéssel, amiről itt beszél Jézus a végén. Ezek az anyagiak, meg ez a földi dolog, ez nem kevés. Sok ez, de egyébként mégis kevés, hogyha az örökkévaló lelkiekhez viszonyítjuk. De hogyha kevésről van szó, vagy sokról van szó, nem az a kérdés, hogy mennyiségileg pontosan mit jelent az. Mert kinek mi a kevés, meg kinek mi a sok. Az a kérdés, hogy amivel engem megbíz az Úr, amit elém ad, ahhoz én hogy viszonyulok? Hogy hűséges vagyok-e azokkal a dolgokkal? Hogy oda szánom-e magam, a dolgaimat, az anyagiakat is, az élő Istennek, és engedem, hogy ő használjon engem. Ha így odaszánom magam, a bűneimmel együtt, odaadom magam neki, akkor enyém az örök élet. Ha azokkal a dolgokkal, amiket kaptam, amik nem az enyém, mert itt ennek az igének a végén ott van az, hogy ha nem voltatok hűek azokkal, nem a tieitek. Hát ugye úgy kezeljük itt a dolgainkat, hogy hát ez az enyém, ez az én cipőm, ez az én ruhám, ez az én pénzem, ez az én pénztárcám, én bankszámlám, az én nevemen van. Igen, de egyébként mit hoztam ebbe a világba? Meg majd mi az, amit ebből kiviszek? Hát minden, amit itt birtoklok, amire azt mondom, hogy ez az enyém, amivel gazdálkodom, amivel élek, az Istené. Az Istennek az ajándéka. Egy ideig rám bízta ezeket a dolgokat. És aztán, hogyha ezekkel nem jól élek, ha az Urat kihagyom az életemből, a számításból, és egyszer oda kell elé állnom, akkor elvesztem ezt az egészet. De hogyha ezt az egészet oda teszem az Úr kezébe, akkor enyém az örök élet, azt pedig senki sem veheti el tőlem. És ugye ez az, amit tömören megfogalmazott Jim Elliot, ahogy szoktuk őt idézni, sokszor gyerekhéten is volt az ő történetük, hogy az indiánok között végeztek missziót, és ezek a tehetséges fiatal emberek ott haltak meg, mert megölték őket az indiánok. Aztán a feleségek vitték tovább a missziót, ugye Elizabeth Elioték, és tértek meg utána az indiánok közül sokan. De hát ez a fiatal ember, Jim Elliot mondta azt, hogy nem bolond, aki odaadja, amit úgysem tarthat meg, hogy megnyeri azt, amit nem veszíthet el. És oda szánta az Úrnak az életét. És aztán a misszióban meg kellett halnia fiatalon. De nem volt bolond, mert övé volt a mennyek országa. És most ott lehet az Úrral, az örökké valóságban. Fájdalmas egy ilyennel szembesülni a földi életben, egy fiatal ember meghal, egy apuka. De Isten terve az magasan túlmutat itt a földiek határain. És nem vagyunk bolondok, amikor ezt a mulandót odaszánjuk, és ezt a mulandót befektetjük az örökké valóba. Amen. Imádkozzunk. Urunk, olyan elgondolkodható ez a példa, amit elénk hoztál, ez a példázat. És köszönjük neked, Urunk, hogy ezen keresztül szeretnél fölrázni bennünket, és megértetni velünk azt, hogy ne süppedjünk bele ebbe a mulandóba, hanem a mulandókat fektessük be az örökké valóságba. Köszönjük, Urunk, hogy erre indítasz bennünket, hogy téged keressünk, hogy rád figyeljünk, hogy emeljük föl a tekintetünket, és lássunk túl a földieken, hogy az odafenn valókkal törődjünk. Köszönjük, Urunk, hogy ha már ismerhetünk, hogyha már a tieid lehetünk, és bocsáss meg, hogyha mégis csak a földiekben kezdtünk el mi is gondolkodni. És kérünk, Urunk, hogy te ragadd meg mindannyiunk szívét, hogy neked tetsző lehessen az életvitelünk, gondolkodásunk, és hogy az örökké valóságban ott lehessünk veled. Amen.
Jézus, a te beszédet,
hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Hétfőn 5 órától asszonykör lesz, kedden 5 órától bibliaóra. Szerdán most nem lesz babamama kör, illetve a babamamásokat is szeretettel várjuk majd a csendes napra, hiszen szerda augusztus 20-a lesz. És pénteken 5 órától ifjúsági órát megbeszéljük majd a fiatalsággal, hogy jön össze a csapat, tehát majd a csoportban egyeztetjük ezt. Vasárnap 3-4-10-től ima közösség lesz, és 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbibliakör. Istentiszteleteinket a philadelphia.luteran.hu oldalon élőben közvetítjük, és a hanganyagokat vissza lehet hallgatni a hanganyagok menüpontban. És kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, hogyha lelkigondozói beszélgetésre vagy látogatásra van szükségük. Hirdetem, hogy a tegnapi napon Szabó Patrik és Bücsei Krisztina kérték Isten áldását házasságukra. Imádkozzunk értük, hogy tényleg ebben az áldásban tudják megélni a kapcsolatukat. Tegnapi napon munkáscsendes nap is volt itt a gyülekezetben. Hálásak vagyunk a testvérekért, akik odaszánták idejüket, energiájukat, és így is tudtunk készülni a 20-ai csendes napra, és igei közösségben is együtt lehettünk. Augusztus 20-án lesz csendes napunk, Ritzinger Péter, szombathelyi lelkész, aki nem sokára Bakony szombathelyi lelkész lesz, ő szolgál közöttünk. A téma az apostolok cselekedeteiről szóló könyv második fejezete alapján lesz előttünk, azzal a felütéssel, hogy nem részegek ezek. Ismét lesz lehetőség bizonyságtételekre és szolgálatokra, és erre kérjük a testvéreket, hogy ezt gondolják át, készüljenek erre, kérdezzék meg az Urat, hogy akar-e használni a testvéreket ebben, és akkor bátran lépjünk elő, és tegyünk bizonyságot róla. És azt is kérjük, hogyha valaki teheti, süteménnyel járuljon hozzá ehhez a naphoz. Tehát így készülünk imádsággal, hívogatással. Vannak ilyen kis szórólapok, ezekből is lehet vinni, és lehet átadni másoknak, személyesen meghívni. Ez mindig erősebb, amikor megszólítunk valakit, és mondjuk, hogy rád gondoltam, hogy téged is meghívlak, jöjj el erre a csendes napra. Nézd meg, hogy milyen ez. A gyülekezeti hírlevelünknek is a legfrissebb számát vigyük magunkkal, olvassuk, és ezt is lehet továbbadni. Vannak benne bizonyságtételek, és így is tudunk szolgálni, hívogatni másokat. Ma este 6 órától zenés áhítat lesz orgonajátékkal, fuvolajátékkal a Nyíregyházi Nagytemplomban. Szeretettel várnak mindenkit. Hirdetem még azt, hogy itt a gyerektábor után a talált tárgyak osztálya az még mindig működik. Most Kisvárdáról érkezett egy rakomány. Nézzék meg a testvérek, hogyha esetleg valami... A gyerekeknek lehet, hogy nem hiányzik valami, de a szülők azt észreveszik, hogy hoppát, ez a tied, akkor még el lehet ezeket rakni, tehát itt vannak kint az asztalon ezek a talált tárgyak. Egyébként egy idő után meg akkor bekerülnek az adományok közé, aztán valaki majd örül neki, de azért nézzük ezeket meg. A további alkalmak közül itt a bulletin hátuldalán, amit olvashatunk, ugye a 20-ai csendes napot már említettem, házaspáros körünk lesz szeptember 6-án, és a legközelebbi gyülekezeti délutánunk, ugye családi istentisztelettel egybekötve szeptember 21-én lesz majd. Az eke alkalmak közül a családos hétvége szeptember 26-ától lesz, eke csendes nap pedig, ami a Bagi bázisnak, a magvetés házának az átadó ünnepsége, az október 4-én lesz. Készüljünk ezekre az alkalmakra is. A Biatorbágyi alkalmak közül női hét szeptember 8-ától lesz, házaspáros hét pedig szeptember 15-től, és a kerületi alkalmak közül a találkozó veled, korábban missziói napként említett kerületi alkalom, ez szeptember 20-án lesz. Ez azért különösen érdekes alkalom most számunkra, mert a püspök jelöltek majd ezen az alkalmon mutatkoznak be. Úgyhogy erre ha érdemes azért elmenni, hogy élőben is meghallgathassuk őket, láthassuk őket. Úgyhogy továbbra is, ahogy tettük eddig is, imádkozzunk a püspök választásért. Az imádság lista itt van előttünk, hordozzuk azokat a testvéreket, akiket fölírtunk, akik föliratkoztak erre, valamilyen oknál fogva. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként a 342-es számú éneknek az első verszakát énekeljük záró imádság előtt. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy téged, a hatalmas és teremtő Istent megismerhetünk a te igédben, és köszönjük neked, hogy te vagy a mi alkotónk, te vagy az, aki gondoskodsz is rólunk, te vagy az, akiben bízhatunk, akihez fordulhatunk minden kérdéssel. És köszönjük, hogy te megadod azt számunkra, ami szükséges, és így adunk hálát az elmúlt időszakért, és így tesszük le eléd, Urunk, mindazt, ami vár bennünket. Te látod, hogy mi van előttünk. Mi sokszor tervezünk, nekünk sokszor vannak elgondolásaink, elképzeléseink. Nagyon jó azt tudni, hogy te kezedben lehet a mi életünk, hogy rád bízhatjuk önmagunkat. Így kérünk, Urunk, családtagjainkért, szeretteinkért, barátainkért, munkatársainkért, osztálytársainkért, csoporttársainkért, ismerőseinkért, akik ott vannak a környezetünkben. Urunk, add, hogy tudjunk feléig szolgálni. Add, Urunk, hogy tudjuk azt a hamis mammont úgy használni, hogy barátokat szerezhessünk. És nem csak itt a földi körülmények között, hanem hogy az örökké valóságban együtt lehessünk velük. És köszönjük neked, Urunk, hogy rád bízhatjuk a házasokat, a friss házasokat is, Patrikot és Krisztit. Kérünk, hogy áld meg az ő életüket, őrizd meg őket. Add, Urunk, hogy veled élhessék a mindennapjaikat. És így kérünk, Urunk, minden házasságért, hogy te adj szeretetet, te adj türelmet, és te adj megoldást a megromlott kapcsolatokban. Köszönjük neked, Urunk, hogy tőled kérhetünk bölcsességet a
szülői hivatásunk betöltésére is. Add, hogy tőled jövő szeretettel, türelemmel, bölcsességgel tudjuk terelgetni gyermekeinket. És így hozzuk eléd az ő életüket is. Köszönjük, hogy sokan itt lehetnek most is gyermekórán. Kérünk, hogy szólj hozzájuk. Add, Urunk, hogy az a mag, ami elhullott ma is, meg ami folyamatosan az alkalmakon hullik, az jó földbe hullhasson, és megteremhesse majd idejében a gyümölcsét. Köszönjük a babamama körösöket is. Add, Urunk, hogy tudjanak keresni téged, és tudjanak lépni a gyülekezet felé továbbra is. És kérünk a hittanosokért, a hittanórákért, amelyek majd nem sokára újraindulnak, konfirmandusokért, az ifisekért. Urunk, kérünk, hogy áld meg őket, hogy téged kereshessenek. Hálásak vagyunk neked a nyári alkalmakért, hogy olyan sok mindent elvégeztél a szívekben, hogy voltak megtérők, hogy voltak megújulások. Urunk, kérünk, hogy te tartsd meg a gyermekeket, és te tartsd meg a szívükben azt, amit elhelyeztél. És add, Urunk, hogy munkánkat hadd tudjuk úgy végezni, hogy azzal téged dicsőítünk. Te adj ebben is erőt, bölcsességet. Adj útmutatást itt a gyülekezetben is, a különféle munkálatok, szolgálatok elvégzésében, itt a foglalkoztatások terén felmerülő kérdésekben. Szeretnénk szerinted valóan haladni, szerinted valóan dönteni. Kérünk, hogy te vezess ebben minket. És rád bízzuk, Urunk, az idős testvéreket, különösen itt ebben a hőségben, adj nekik enyhülést, adj nekik segítséget. Így kérünk a beteg testvérekért, azokért, akik műtétre készülnek, vagy műtét után vannak, vagy valamilyen problémával küszködnek hosszú ideje, add, Urunk, hogy beléd tudjanak kapaszkodni, hogy benned találhassanak ők is vigasztalást és erőt. És ha te jónak látod, Urunk, akkor gyógyulást testükben is, és lelkükben is. És így kérünk, Urunk, a gyászolókért, add, hogy a te vigasztalásodat megélhessék, azt a békességet, amit itt a Földön sehol máshol nem találhatnak. És köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk azokat, akik elindultak veled, de eltávolodtak. Könyörgünk azokért is, akik nagyon távol vannak tőled, mert megkötözöttségekben van az életük, sátáni kötelékek vannak a szívükön. Urunk, kérünk, hogy te rombold le az ördög munkáit, és vágd el ezeket a szálakat, hogy hozzád térhessenek, hogy benned megtapasztalhassák a valódi szabadságot. Könyörgünk azokért, akik börtönben vannak, hogy hadd találkozzanak ott olyan szolgálókkal, akik a te örömhíredet, evangéliumodat hirdetik nekik, hogy ott a fizikai rabságban megtapasztalhassák a lelki szabadulást. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik az imádságlistán vannak, te látod, hogy milyen élethelyzetben, milyen betegségben, lelki problémában vagy kérdésben vannak. Urunk, te vidd őket tovább a te akaratod szerint. És köszönjük neked, Urunk, a gyülekezetünket, köszönjük neked az alkalmainkat, a kisvárdai görögszállási gyülekezetrészt. Köszönjük neked a testvéreket, akik innen indultak, és más területen van szolgálatuk, más területen élik az életüket. Hálásak vagyunk neked a Kulcsár családért is, hogy most itt lehetnek. Kérünk, Urunk, hogy te áld meg őket a maguk helyén, maguk szolgálatában. És Urunk, rád bízzuk egész egyházunkat. Rád bízzuk a teológus képzést. Kérünk, hogy te küldj munkásokat az aratásodba. Te látod, hogy tényleg sok az aratnivaló, és a munkás kevés. És így hozzuk eléd a püspökválasztást is, hogy legyen meg ebben a te akaratod. Te készítsd el a püspökválasztás folyamatát, ezt a találkozót is, ahol beszámolnak, és add, hogy a lelkészek, presbiterek szerinted való bölcsességgel tudjanak dönteni. Rád bízzuk a keresztény szolgálatokat, az eke szolgálatát. Köszönjük neked, Urunk, a magvetés házát, az ott zajló alkalmakat, köszönjük az előttünk lévő alkalmakat, amiket tervezhetünk. Így kérünk a biatorbágyi hetekért, kérünk az emónak a szolgálatáért, kérünk azokért a helyekért, ahol ott csüngnek a naptárak a falokon, hogy azok az igék célba juthassanak. És kérünk az iszákos mentő misszióért is, hogy minél több függő hozzád fordulhasson. Hálásak vagyunk neked a testvérgyülekezeteinkért, kérünk a norvégiai, dániai testvérekért és az amerikai testvérekért is. Köszönjük, hogy itt lehettek közöttünk, és kérünk, hogy vidd őket tovább a szolgálatukban, tetszésed szerint. Kérünk a keresztjénekért szerte a világban, különösen azokért, akiket üldöznek a hitükért, hogy hűek lehessenek mind halálig. És Urunk, te látod a forrongásokat ebben a világban, ez a háború is, hogy elhúzódik a szomszédban. Na most itt vannak ezek a tárgyalások, te látod, hogy mik vannak a színfalak mögött, hogy mik történnek. De köszönjük, Urunk, hogy a te kezedben vannak a dolgok, így bízzuk rád ezt az egészet, legyen meg a te akaratod. És kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor a te nevedben együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te felé, és adjon te néked békességet. Foglaljanak helyet a testvérek, és a megkezdett énekünket folytassuk.
Yeah.
vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős velem Isten is.